Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, igehirdetésünk alapigéjét, amint azt megírva találjuk Mózes első könyve 18. fejezetében, a 16-tól a 33. versig a következőképpen. Amikor a férfiak elindultak és Sodoma felé tartottak, Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. Az Úr ezt mondta, eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általa nyer áldást a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja fiainak és háza népének is, hogy őrizzék meg az Úr útját, cselekedjenek az igazságnak és jognak megfelelően, hogy az Úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. Azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte. Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte, nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte, hát ha 40 található ott? Az Úr így felelt, nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát ha csak 30 található ott? Ő így felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta, tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát ha 20 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát ha csak 10 található ott. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az Úr megállt Ábrahám mellett. Elbeszélgetett egy kicsit az ősatyával. Teológiai diskurzust folytatott vele. De ez nem valami könnyed csevegés, nem valami érdekfeszítő téma boncolgatása, amit az ember élvezettel elemez, és nem is valami megfeszített szellemi munka, ahol valami új tudást igyekszik összegyűjteni az ember. Nem itt szó nincs ilyenféle dolgokról, se trécselésről, se szellemi tornáról. A teológiai diskurzus mindig kemény tárgyalást jelent, ahol a létünk forog kockán. Amikor tehát Ábrahám teológiai diskurzus folytatott Istennel, akkor valójában élet-halál harcot vívott. Na nem egymással vívták ezt, hanem a gonoszokért folytattak létért való küzdelmet. Ebben a tusában Ábrahám és az isteni igazság győzött. Sodoma vesztett és elveszett. És mi lesz velünk? Veled mi lesz? Velem mi lesz? Hiszen rajtunk van A vasárnap, amelyet az ítéletről neveztek el a mai Zsoltár miatt, ítélj meg Istenem. Hát ilyen erővel azt is mondhatnám, hogy sújts le rám Istenem teljes erődből, semmisíts meg Istenem. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ez az élet-halál harcot jelentő teológiai disputa az ősatya számára ugyanakkor a növekedésnek a része. Sőt, talán feltétele egyenesen. És jól tudjuk az apostoli levelekből is, hogy hát nem állhatunk meg az újszülöttek táplálékánál, a tejnél, tovább kell valahol lépni mindig, aztán a szilárd, a kemény edelderre is, különben hát igen, csak csökevényes keresztények maradunk. Ahogyan az, tudjuk, a korintusiakkal is történt. Ahogy megfedi őket, hogy ti még mindig a tejet eszitek, vagy isszátok, ahelyett, hogy végre a kemény eledel lenne a tiétek. És ez nekünk is aktuális abban az értelemben mindenképpen, hogy a hétfőn lezárult Prokriszttel kapcsolatban is, hát lehet ezt mondani aztán a következő mindennapokkal kapcsolatban. Mert nagyon jó, hogy vannak ilyen evangelizációs alkalmak, és nagyon fontosak ezek, sokat épülhetünk belőlük, de azért jaj nekünk, hogyha itt megrekedünk, megelégszünk pusztán a tejjel. Az evangelizáció, hát mondjuk most így, hogy a tej itala, de kell hozzá a kemény eleder is. Mert nem megállnunk el ezeknél a pontoknál, nem elég pusztán csak mindig a kezdő lépéseket venni, ahogy még a zsidókhoz írt levélben is ugye szól, hogy hát megint elkezdjük lerakni az alapokat. Hát ha az alap már lent van, akkor az a logikus, hogy jön az épület maga is. Tehát innen nyerünk erőt, nem mondhatom, hogy hát nekem ez elég volt, ez mindent megadott, ez most majd több évre elég lesz számomra, hanem hát az a feladatunk, hogy elmélyüljünk aztán ezekben. Hiszen ez még magával a Prokriszttel is ellentétes, hiszen jól emlékeztetünk, minden nap hangsúlyozták benne, hogy a gyülekezetbe épüljünk be, hogy növekedjünk, ahitben szó szerint is többször előfordult, és ők maguk is adtak munkafüzetet annak segítésére, hogy a frissen megtértek, a frissen gyülekezethez csatlakozottak számára, ha indítanak egy bibliaórás sorozatot, akkor abban tudjanak növekedni. Hát ezért nem hivatkozhatok arra, hogy hát nekem ez elég volt, ez bőségesen elég táplálék, az a jövőre tekintve is, hát akkor itt megelégszem vele. Hát most is tovább kell lépnünk, és meg kell lépnünk Ábrahámmal együtt is ezeket a lépéseket, amelyek itt előttünk vannak. Tulajdonképpen sorjában a kérdő szavakon megy végig ez a szakasz, és tulajdonképpen ez adja meg a négy vázlatpontot. És a legelső nagyon sajátos költői kérdés Istentől, és olyan antropomorf, emberszerű ez a kérdés, hogy hát vajon eltitkolhatom-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, vagy úgy is mondhatnám, eltitkolhatom az ítéletet, hiszen azt akar tenni most. Persze nem mintha Istennek magába így kéne tanakodni, mert ő nem tudja, hogy mit tegyen, hanem sokkal inkább arról van szó, mint ahogy elhangzik az Ádám hol vagy kérdés is az Édenben, hát Isten jól tudja, hogy hol van ez az Ádám, de őt akarja megcélozni, hogy rádöbbenjen a helyzetére. Hát ilyen értelemben most is tulajdonképpen Ábrahám a célszemély ennek a kérdésnek, és nagyon érdekes, hogy Ábrahám kezdi látszólag a beszélgetést. Isten még semmit nem mondott, még magába tanakszik a történet szerint, és rögtön Ábrahám jön a kérdésével ezzel kapcsolatban. Hát nyilván az van mögötte, hogy ő már tudja, hogy Isten mire készül, hiszen ez a tanakodás azért mégiscsak ő érte van, mégiscsak neki szól, és lehet, hogy nem a párbeszéd része, de valahol mégiscsak megkapja ő ezt Istentől, hogy ez áll előttünk, ez vár soromára. És Ábrahám, mint Isten barátja, mint az ő prófétája, hiszen maga Isten is nevezi így őt, hát nem csoda, hogy tudja is ezt. Az ígéretek örököse, akinek népe az isteni rendelkezéseket kapja, meghívást kapott most tulajdonképpen Isten tanács testületébe, ahol hát nem a pápa választáson folyik a szigorúan titkos szavazás és az útkeresés most, hanem Isten maga osztja meg a titkait a vádlottaival. És hát először is vádlottjával, Ábrahámmal. De egyúttal ez próbatétel is Ábrahámnak tulajdonképpen, hogy hát miként él Ezzel a lehetőséggel, hogy meghívott kapott a bírói testület lakósátrához, mármint Ábrahám lakósátrához kihelyezett ülésére. Minek tekinti ezt? Most akkor lehet a mellemet verni, hogy én ilyen nagyszerű ember vagyok, vagy valami másra fog venni. Hát nem is szavazati joggal van ott, de mégiscsak tanácskozási joggal, és igazából hát közben járó esdeklési joggal van, ha így mondjuk, és ki is harcolja ezt a könyörgésnek megfelelő álláspontot. Na ne gondoljuk persze azt, hogy hát az imádságaink azok akkor olyanok lehetnének, hogy Isten akaratát meg tudjuk vele változtatni, mert nem erre valók, hanem inkább a fordítottja történik. Hogy Ábrahám az, aki bele tud simulni a fokozatos kérdések révén is abba, amit Isten akar. Már-már szemtelenül alkudozik. Szinte már el kéne őt zavarni, hogy most már elég volt, és ő maga is ennek minden lépésben kifejezést ad, hogy hát tudom, hogy ez már pofátlanság, de azért még hadd kérjek egyel nagyobbat is, és egyel kisebb létszámot. De mégiscsak azt teszi valójában, amit az Úr vár tőle. És persze egy másik vonalon is elgondolkodtató lehet nekünk ez az eltitkolja megkérdő szó, hiszen a világ bírája készül most az ítéletre, és ezért Ábrahámot értesíti róla. Eltitkolhatom-e az ítéletet? És vajon aztán ez tovább megy, Ábrahám eltitkolhatja-e? Vajon mi, akik Krisztus révén Isten emberei lehetünk, akik az egyház népe vagyunk, eltitkolhatjuk-e az ítéletet mások előtt? Mert az nem kérdés, hogy persze az emberek rühellenek ilyesmiről hallani. A bűnözőt elítéli gonosz tettéért, akkor rögtön szalad fellebbezni Strasbourgba, és ki tudja hová. Ha a diák rossz jegyet kap lustaságáért, akkor rögtön szalad a tanára uszítani a szülőt. Hogy valahol rossz pontot kapsz, akkor rögtön szaladsz panaszkodni, ácskálódni. Szóval eltitkolhatjuk-e keresztényként mások elől az ítéletet? Judika, az ítélet vasárnapja van. Ma különösen sem tehető meg ez, persze máskor sem, mert szeretünk ugyan csak mézesmázos dolgokat hallani, hogy szóljon az egyház kizárólag a megváltás öröméről, de aztán mélyen hallgasson Isten törvényéről, az örök akaratáról. Pedig még itt is erre hivatkozik Isten, azért nem lehet ezt elhallgatni, mert Ábrahámnak parancsoltam meg, hogy megtartsák a törvényemet. És ezt tanítsa meg az egész leszármazotti ágának. Elhallgatod-e hát az ítéletet? Elhallgathatod-e az ítéletet? Elhallgattatod-e az ítéletet? Aztán a második kérdés is nagyon megkapó, ezt még mindig Isten fogalmazza meg az utolsó kettőt, meg majd Ábrahám. Ez a kicsinyekhez való lehajlás a magasságos részéről, hogy eljön személyesen megtekinteni a várost, hogy valóban úgy áll-e a dolog, ahogyan a jajkiáltás felhatolt hozzá. Mi emberek könnyen ítélünk a látszat alapján az első hírre, anélkül, hogy igazán elmélyedtünk volna a dolgokban, és bizony sokszor ez csűrés, csavarás, félre magyarázást is jelent. Vajon utána járunk-e a dolgoknak azelőtt, mielőtt véleményt alkotunk? Vagy sommás ítéletet mondunk ki valamiről? Vagy elolvassuk-e mondjuk azt az írást, amiről aztán véleményt mondunk és nyilatkozunk róla? Isten, aki mindenható és mindentudó, nem a felszínt tekinti csupán, olyannyira nem, hogy most egészen közelről vizsgálja meg az eseteket. Szó szerint persze nem történik mindig ilyenfajta látogatás a földre, azt most csak Ábrahám miatt teszi meg, ám 2000 évvel az ősatya után már nem is csak villámlátogatásra érkezett, hogy meggyőződjön, vajon tényleg a felhatott kiáltás szerint zajlanak-e a dolgok a földön. És megdöbbentő, hogy akkor is végül is ítéletre kerül sor. Itt elpusztul Sodoma és Gomora, ott elpusztul Isten fia. Mert már most Ábrahám esetén is ez az ára valójában annak, hogy legalább néhány kivétel megmenekülhessen. Nem sokan vannak persze, tudjuk, Lót és lányai. Hiszen végül még a felesége sem marad meg, mert engedetlen volt. Hát ne képzeljük ugyanakkor azt se, hogy a golgotai ítélet megmenthetne mindenkit. Jézus vére nem valami általános szósz ugyanis, amellyel minden ételt le lehet önteni, és akkor már jó lesz. nem hallgathatjuk el az ítéletet sem, mert Jézus keresztje ma is ítélet mindazoknak, akik hit nélkül tekintenek a Golgotára, és azoknak megváltás, akik úgy tekintenek a kereszten függőre, mint Mózes idején a részkígyóra tekintettek. Lehet persze, hogy sokakat érdekel az a kérdés is, hogy hát mekkora is volt a szodomaiak bűne, hogy most már betelt a mérték, és ilyen súlyos ítélettel sújtott le rájuk az egész földkerekség bírája. Az igazság az, hogy tulajdonképpen rossz a kérdés. Egyrészt nem dolgunk méricskélni, összehasonlítani a bűnöket, mert minden bűn kárhozatot érdemel. Másrészt nem dolgunk méricskélni és monitorozni végképp a mások bűnét. Hát éppen elég, hogyha magunkéval foglalkozunk, és ezzel egész életre szóló feladatot kapunk. Hát én nagyon rosszul teszed, amikor a másik bűnére hivatkozva próbálod igazolni a saját tetteidet. Pedig mennyiszer van ez? Hát a másik is így volt. Ezt megengedheti magának, akkor én is. Mert az nyilvánvaló, hogy csúnya dolog, hogyha durván megbántanak, különösen is, ha ez mondjuk épp itt a templomban történik, még inkább, ha szorgos templomjáró követi el a sértést, ha emiatt évtizedekig haragudni, szemernyivel sem kisebb bűn. Viszont ez is ítélet alatt állás. Az örök harag, az nem a mi magatartásunk kell legyen. Jézus nem azt fogja megkérdezni majd tőled, hogy a másik miért bántott meg, olyannyira, hogy inkább nem jársz a gyülekezetbe. Nem azt fogja megkérdezni, hogy hát az egyháznak milyen bűnei tartottak távol, pedig mennyiektől halljuk ezt, hogy hát ha ilyen az az egyház, ha ilyenek ezek a keresztények, akkor nekem ez inkább nem kell. Én majd úgy magam fogom Istent szolgálni, vagy imádni, vagy követni. De ő mégiscsak azt fogja megkérdezni, hogy hiszel-e benne, követed-e őt, és nem az, hogy milyen kifogásokat tud felemelni. A keresztény élet nem fér össze a meg nem bocsátással, hanem ítéletet von magára, és ezért figyelmeztet Jézus is, hogy akkor atyátok sem bocsát meg. Hát így kiáltsunk ma fel, ítélj meg, Istenem! És éppen itt feszül a roppant érdekes kérdés, amit Ábrahám ki is mond. Nem tudom, hogy ezen a ponton világosodott-e meg éppen, vagy már korábban is, de az biztos, hogy az életünkben sokszor akkor derülnek ki a dolgok számunkra, és akkor értünk meg valamit, amikor előkerül egy téma, és az foglalkoztat, akár kívülről kerül ez a téma hozzánk, és hát egyszerűen muszáj valamit tennünk ezzel, akár magunk kezdünk el töprengeni, minden esetre, hát magam is sokszor megtapasztaltam ezt, hogy az éppen előkerülő dolgok vezetnek el ebben a növekedésben, amiről szó volt, a tej felől, a kemény eleddel felé, egy új felismerésre, ha úgy tetszik, egy új lépcsőfokra a keresztény életben. De nagyon jól megragadja a lényegi kérdés minden esetre az ősatya, hát ha Isten igazi ítéleteket hoz, ami persze nem kérdés számára, akkor vajon ebben belefér-e az, hogy az igazakat is elveszítse a gonoszokkal együtt? Most úgy is mondhatnánk, szabad-e zsidó törvényeket hozni, vagy benes dekrétumokat? Szabad-e kollektív bűnösséget kimondani? Isten tesz-e ilyet? Nem jobb-e inkább a kollektív ártatlanság módszere, ahol a pár tucat igaz ember megmentheti az egész várost? Hát ezen rágódik tulajdonképpen Ábrahám, és keresi közben a helyes utat. Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt még nem az utolsó ítéletről van szó értelemszerűen, de valóban nagy kérdés, hogy néhány igaz ember megmenthet-e sok bűnöst. És ismét ott vagyunk, hogy az ősatya 2000 évvel megelőzte a korát. Hiszen pontosan ez történt ott Jeruzsálem mellett. Az egyetlen igaz, megmentette a temérdek bűnöst az ítélettől, hiszen aki hisző benne, az már nem megy ítéletre. Elveszted-e a gonoszokat az igazakkal együtt? Illetve az igazakat a gonoszokkal együtt? Hát mi van mondjuk a hét vége felé közeledve az M1-esen és az M7-esen ott ragadt emberekkel? Hidegben hogy vészelik át az éjszakát, és vajon megfagynak-e, vagy mi lesz velük? Már csütörtökön délután kezdődött számomra ez a történet, amikor erről még nem is tudtam, ebbe ülésre utaztam, majd felhívott az előadó, vagy hát Veszprémtől mindössze 8 kilométerre jutottak, hát nem tudnak feljönni Pestre, és hát sűrű bocsánat kérés közepette mondta, hogy hát nem lehet eljönni, ott ragadtak. Hát mondtam, hogy nyilván mindenki megérti az útviszonyok alapján, majd megbeszéljük a vezetőséggel, hogy mit tegyünk, illetve hogyan pótoljuk, illetve a mai alkalom az a csütörtöki, hogy legyen. Aztán 5 perc múlva Fabinyi Tibor is felhívott, miután már őt is értesítették, és akkor mondta, hogy hát ne is menjek Pestre, mert akkor majd kiírják, hogy az alkalom elmarad. Hát így mégis részt tudtam venni az itteni ünnepségen, és nem jártam úgy, mint aztán másnap ugye a szabadtéri ünnepségeket sorra mondták le a szervezők. És utána a tévében is láttuk az M7-esről közvetítetteket éjszaka, nappal pedig telefonon tudtuk meg, hogy volt sógórógémék is ott rekedtek Győr felé elindulva az M1-esen, és hát furcsa egy egybeesés, hogy épp a szabadságharc ünnepén megint a labancok jöttek hozzánk megszállni az országunkat. Igaz, hogy most nem katonákból álló hadseregük lépte át a határunkat, hanem a Hómaró regimentjük, hogy Hegyes Halomtól Győr felé elinduljon a kíméletlen harc a hó fogságába rekedtek kimentéséért. És hát tudjuk, nyilván az eseményeket voltak, akik még egy nap eltelte után is ott maradtak a fogságban. Sokan háborogtak is ezért, bár azért azt nem árt tudni, hogy nagyon sok emberről van szó, 10 000 körül lehettek összesen a két autópályán talán, és ha gyerekeket csináltunk is egy beslést, hogyha percenként tudnának egy autót kimenteni, ami amúgy persze nem igaz, viszont nem is kell mindegyiket kimenteni, de minden esetre 15-20 óra is beletelik. Tehát nem biztos, hogy csak arról van szó, hogy ügyetlenek voltak a mentésben, hanem arról is szó van, tudjuk jól. Amikor egy darab baleset történik 3 autóval mondjuk, akkor is hát órákba kerül kiszabadítani őket az autók fogságából, most pedig tudjuk, hogy 50-esével ütköztek az autók, ha nem is mindegyik olyan sűrű. Hát minden esetre fölvetődik talán ezzel az esettel kapcsolatban is ez a kérdés, hogy most mindenki ott reked, és hát vajon az igazak is oda vesznek a bűnösökkel együtt? Mert bizonyára voltak olyanok is, gondolom jogos az érezés, hogy hát nem biztos, hogy el kellett volna akkor indulni, amikor már lehetett tudni ezt az időjárási körülményt, meg végképp nem nyári gumival kellett volna elindulni, aki már lecserélte. De hát ugyanakkor természetesen ott van az is, hogy nem számolhat az ember ilyen csapással, mert lehet, hogy áldozatokban nem volt ez nagy, de a rendkívüli időjárás értelmében mondhatjuk azért, hogy ez egy katasztrófa helyzet volt. Na de hát akkor hogy van a bűnösök elvesztése és a velük együtt pusztuló esetleges igazak ügye? Összefér-e ez az eljárás Isten igazságával? És Ábrahám rájött, hogy Isten kegyelme mindig nagyobb, mint a bűnök, mindig nagyobb, mint amit mi el tudnánk képzelni róla. Hihetetlen, hogy végül oda jutunk, ha úgy tetszik, oda süllyedünk a számok tekintetébe, hogy pusztán 10 igaz ember elég lett volna az egész város megmenekülésére. És aztán még hihetetlenebb az a statisztika, hogy nem volt 10 ilyen ember. Még Lót 4 fős családjával együtt sem, még a lányok vőlegényei is csak röhögtek, amikor Lót üzent nekik, hogy elpusztul a város, és gyertek gyorsan velünk. De ne higgyük, hogy manapság bármivel is jobb arányt tudnánk felmutatni. De akkor miért kegyelmet és nem igaz ítéletet kér Ábrahám? Hiszen látva a sodomaiak romlottságát, hát ez lenne a logikus. Ez lenne az istenfélő kérés, nem? És a körbenézünk ma is súlyosan nem csak környezet, hanem lelki szennyezett és erkölcs szennyezett világunkban, hát akkor mi másért kiálthatna az ember? Hát miért nem a zsoltároshoz hasonlóan igaz ítéletet kér? Hanem helyette inkább az igazért a bűnösnek is kegyelmet. Talán nem érzi át eléggé Isten haragját a bűnök felett? Hát ez nem kérdés, hogy a sodomaiak megérdemlik a büntetést, de akkor miért nem kiált igazságért az ősatya? Hát pontosan azért, mert ő Isten barátja, szolgálja, profétája. És éppen ezért kellett ezt a korábbi néhány verset is hozzávenni az ige szakaszhoz, hát éppen ezért tanakszik Isten, eltitkolja meg Ábrahám elől. Hát hiszen ő az én választottam, őt rendeltem arra, hogy egész házanépét és utódait tanítsa arra, hogy rendelkezéseim szerint éljen, és hát ő általa nyer az egész föld majd áldást. Hát most éppen kezdődik ez Sodomával, vagy legalábbis nyerhetett volna. Isten embereként, tehát az ősatya átérzi Isten érzéseit. Együtt érez vele is. Ez nem egyszerűen a részvét, hanem a szív azonosulása értelmében igaz. Isten szívével érez, mondhatnánk, az ősatya a hite által. És fáj neki is, a bűn igazságért is kiált, ugyanakkor az ítélet is fáj neki, és ezért irgalomért is kiált. Szözönvíznél is azt olvasjuk, Isten megszomorodik a szívében. Ettől még eljön az ítélet, de ott van először a szomorúság, először a menekülés lehetősége, és hát Noé tekintetében ezt a kiútat meg is adja. De ott is azt tapasztaljuk, hogy hát ez az egyik az ember van, és legfeljebb a családja lehet még hozzátartozó, bár ott inkább Noéra tekintettel történik mindez. Ahogy ez egyébként Lótra is igaz, nem biztos, hogy ő önmagáért megmenekült volna, de Ábrahámért mindenképp. És Isten igaz ítélete azt jelentette, hogy végül Ábrahám minden rámenősége ellenére elpusztul a város. Hogy miért nem ment 10 alá még? Bizonyára azért nem, mert az már valóban igazságtalan lett volna, hogyha ilyen mértékben lealkudja, mivel ő is már megérezte Isten gondolatait valahol, azért mégis tudta, hogy hol kell megállni. Vajon mi tudjuk-e, hol kell megállni? Akár emberekkel kapcsolatban is, de most leginkább az Isten előtti közbenjárásban. Bizony, egészen megrémítő az a jeremiási példa, amikor Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy ne imádkozz a népért, úgyse hallgatom meg. Jézus elindult már Jeruzsálem felé, hogy tegyen egy utolsó kísérletet ő is. Talán van ott 10 igaz. És végül tudjuk, hogy nem volt. Meg is siratta Jeruzsálemet. Azt is tudjuk, hogy az ítélet végrehajtásra került, mert nemhogy 10, de egyetlen egy igaz sem volt a városban. És éppen ezért az egy igazra sújtott le teljes erejével az ítélet. Ott függ hamarosan a Golgotán, elhagyottan kína között ítélet alatt. Elhallgathatom-e az ítéletet? Kezdtem, és most tulajdonképpen ide jutunk vissza. Mert az, hogy tudni kell, hogy van megállásnak is egy határa valahol, az azt is jelenti, hogy tovább már nem hallgatható el az ítélet sem. Ábrahám tudta ezt, és meg is állt. Isten is tudta ezt, ezért nem állt meg a város. És éppen az ő igazsága nem engedi, hogy megmeneküljenek a lakói. Aki ezt szól, az egy igazváltsága, az már nem tehet úgy, mint Lót vői, kinevetik csak a hírre, hogy itt ítélet jön, hiszen az a vesztünket okozza. Aki ezt szól, a kereszt evangélium, az most már nem csukhatja be a fülét előtte, és nem hagyhatja figyelmen kívül, mert azzal a pusztulását okozza. És aki felé Isten kitárta már a bűnbocsátó kezét, azt nem kerülheti ki semmi módon, mert ha kikerüli, akkor az kárhozatát eredményezi. Isten szól hát hozzánk, mert ítéletre hív. Mi magunk is felkiálthatunk a Zsoltárossal, Judika me Deus, ítélj meg Istenem. Ábrahám idején a gonosz Sodoma elpusztult. Lót igaznak találtatva megmenekült, bár ahogy mondtam, inkább Ábrahámért valószínűleg, mint saját magáért, azaz Isten ítéletet szolgáltatott a gonoszoknak, és életet adott az igazaknak. Van egy hely azonban, ahol minden a feje tetejére állt, ahol semmi sem a magunk emberi elvárásaihoz igazodik, ahol Isten ítéletet hirdet igazak felett, és életet ad gonoszaknak. Mert ítéletet hajtott végre az egyetlen igazon, a saját fián, és életet adott a gonoszoknak, azaz nekünk. Ez a fejtetőre állt Judika vasárnapján a mi kincsünk. Amen. Imádkozzunk. Egész föld bírája, döbbenetes és rettenetes látnunk, hogy bár te mindössze 10 igazért megkegyelmeztél volna nekünk, velejéig romlottaknak, de nem találtál köztünk egyet sem, mert nincs igaz embered sem. Mit mondhatnánk? Nem titkolható el az ítélet. Az igazi megdöbbenés azonban csak most jön, mert Jeruzsálemben nem az történt, ami Sodomában, és amit érdemelt volna a főváros. Mérhetetlen szereteted és meghökkentő kegyelmed jele, hogy a kereszten nem én függök, hanem te magad. A keresztre nem a bűnös ment, hanem az igaz. Ébresz bennünk élő hitet szent lelked által, hogy hálás szívvel fogadjuk ezt a kegyelmet, amellyel ítéletedet hajtottad végre az igaz Jézus Krisztuson, és életet adtál nekünk gonoszoknak. Amen.